azt a méretű stresszt, amivel azért ez a mai gazdasági világ és a bankszektor és ez a tényleg válságok által irgalmatlanul felkorbácsolt pénzügyi világtenger hoz, abban a mi picike kis magnetbankos hajónk, hogy az a mai napig vízfelszín fölött van, és egészségesen jó vitorlázattal, jó állapotban tudunk hajózni, abban azért nagyon benne van az, hogy én vagy reggelente, vagy este jogázom, a jogázásomnak végén egy 20-30 percet fél lótuszba vagy lótuszülésbe beülve meditálok, légzőgyakorlatokat csinálok, stb. És szerintem ott én ezt a stresszt valahogy el tudom engedni, és át tudom dolgozni.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, én Nagy András vagyok, ez pedig a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Vendégünk a stúdióban Fáy Zsolt, a Magnetbank elnöke. Üdvözöllek, Zsolt, köszönöm szépen, hogy befáradtál. Nem igazán keresed a nyilvánosságot. Elég rég láttam veled interjút.
Igen, ez igaz, nem nagyon. Nekem ez életem első podcastja.
Mondanám, hogy nekem is, de...
Úgyhogy tényleg nem nagyon keresem. Ezzel együtt nagyon szívesen jöttem, tehát egy izgalmas kaland ez most nekem is.
Nagyon szépen köszönöm. A Magnetbankról beszélünk egy pár szót. Ugye a bank úgy pozícionálja magát, hogy Magyarország első közösségi bankja. Ebben a mezőnyben viszonylag ritka a levegő, szóval mondhatnám, hogy a Magnetbank van egyedül. Mi az egyáltalán egy közösségi bank, és honnan jött ez az egész ötlet? Mi a Magnetbank története dióhéjban?
Köszönöm. 1995-ben az akkori befektető társaimmal, egy Rostás Attila és egy Salamon János nevű úremberrel együtt közösen alapítottunk egy takarékszövetkezetet. A Salamon János úr lett a banknak a vezérigazgatója, akkor még takarékszövetkezetnek, én meg az elnöke, és én azt gondolom, hogy hát nem nagyon van más olyan magyar pénzintézet, akinek 28 éve a három fős igazgatósága, felső vezetése az ennyire ugyanazokból az emberekből tevő össze, mint a miénk. És utána a történet 2008-ban vett egy nagyon érdekes fordulatot. Egy spanyol közösségi bank, őket úgy hívták, hogy Caja Navarra, Caja ez a kassa, és ez Navarra államnak tulajdonképpen Spanyolországban, ugye ennek a fővárosa Pamplona, ahol a Bika viadal futatásokat tartják, és a Caja Navarra egy spanyol takarékpénztár, aki már akkor egy ilyen közösségi bank üzletpolitikát célzott, befektetett hozzánk, megemelte a mi tőkénket, és akkor mi átalakultunk takarékszövetkezetből bank. 2008-ban. És ennek az eredményeképpen egy ponton akkor gondoltuk, tehát akkor nézzük meg, hogy hát mi is ez a közösségi bankolás, őt mit csinálnak Spanyolországban, hogy működnek, illetve hát nyilvánvalóan körbenéztünk Európában is. És van egy európai szervezet, őket úgy hívják, hogy GABV, ez a Global Alliance Banking on Values, tehát az értékalapú bankok nemzetközi szövetsége, GABV.org címszóval meg lehet találni, és tulajdonképpen nagyjából az a helyzet, hogy minden nyugat-európai országban van egy-egy hozzánk nagyon hasonló bank. Hollandiában egy Triodos nevű bank, Németországban egy GLS nevű bank, Svájcban egy ABS nevű Alternative Bank of Switzerland, Olaszországban egy Banca Etica, és hogy tulajdonképpen igazából ezért ez nem vagyunk egyedül, Magyarországon egyedül vagyunk, de nemzetközi szinten azért vannak ilyen társaink, és akkor mi ebbe a szervezetbe is beléptünk több mint 10 évvel ezelőtt. Tulajdonképpen tőlük is kaptunk ideákat, saját magunk is dolgoztunk ki dolgokat. Például a közösségi adományozási programot, amiben jelenleg a Magnetbank ügyfelei szétozhatják azokat a pénzeket, amiben a Magnetbank a társadalmi felelősségvállalási program keretében szét akar osztani, ezt a Caja Navarrától, a spanyol közösségi banktól tanultuk. Ugye minden banknak, minden nagyvállalatnak van társadalmi felelősségvállalási programja, csak ott az ottani elnök, az ottani vezérigazgatónak a személyes preferencia alapján kerülnek ezek a pénzek kiosztásra. Ugye én gyerekkoromban cselgáncsoztam, és akkor a Magyar Cselgány Szövetség kaphatna sok pénzt, ha nem mondtam volna le arról a jogról, hogy ezt a pénzt én osszam el, és erről a jogról én lemondtam, meg a bank többi felső vezetése is, és nem az ő személyes gyerekkori kedvenc preferenciáink alapján kerülnek a társadalmi felelősségvállalási pénzek szétosztásra, hanem az ügyfeleknek a szavazatai alapján, és a közösségi adományozási programban, tipikusan egy 80 kötél 100 civil szervezet, tipikusan évente 100-200 millió forint összegű összeget, tehát szervezetenként 2-3, akár 4-5 millió forintot is kapnak, úgy, hogy ezt a Magnet Banknak a 60 ezer ügyfele szavazza meg, hogy melyik szervezet mennyit kapjon. Nyilvánvalóan mi végzünk egy valamilyen fajta kis pici szűrést, és próbáljuk azért elosztani úgy, hogy ne csak beteggyerekes alapítvány jelentkezzen, de ha jelentkezik beteggyerekes alapítvány, akkor megnézzük, hogy az ne egy kamu legyen. Tehát azért mi is beleteszünk ebbe saját szűrést, hogy ez egy jó minőségű társadalmi felelősségvállásos portfólió legyen, de az, hogy végül kik és mennyi pénzt kapnak, az teljes egészében az ügyfeleink döntik el.
Ez nagyon jól hangzik. Gondolod, hogyha futballoztál volna gyermekkorodban, akkor mennyivel más volt most a kép. Nem oximoron ez egy kicsit? Bankolás és felelősségvállalás, bankolás és etika.
Nem könnyű összepasszolni, de közben meg óriási felelőssége van tulajdonképpen igazából minden vásárlónak. Tehát azon a ponton, amikor bemész a boltba, és leveszed a valamelyik terméket a boltnak a polcáról, ott te hoztál elvileg egy tudatos vásárlóként, egy tudatos döntést kellett, hogy hozzál. Most ugye sajnos a mai magyar reális valóság az, hogyha az etióp tej 2 forinttal olcsóbb, akkor azért sokan azt fogják levenni a polcról, és nem biztos, hogy leveszik a magyar tejet, pedig azon a ponton, ha az egy környékbeli, közeli tejfarmról jön, kis szállítási költséggel, kis környezeti lábnyommal, akkor igenis a 2 forinttal drágább magyar tejet kellene levenni a polcról. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy egy bank az ő hitelezési politikáján keresztül óriási hatást tud gyakorolni abban, hogy most egy bank szennyező vegyipari cégeket hiteleze, és ettől a föld az még piszkosabb lesz, és még tovább romlik, vagy pedig mondjuk hitelez Waldorf iskolákat, amit mondjuk például a Magnet Banknak az egyik legjobban menő hitelezési üzletága.
Nektek mondjuk akkor úgy kell elképzelni, hogy van egy kódexetek, amelyben végig van sorolva, hogy mondjuk fegyvergyárban nem, vagy fegyvergyártást nem finanszírozunk, nem tudom, cigaretta, vagy nem így tudom, alkoholtermékeket, nem? Így van?
Kár? Igen. Ez így van. Nagyon-nagyon nehéz ez, tehát ugye ennek van egy nemzetközi módszertana, ez az úgynevezett triple bottom line approach, tehát ez a hármas tagozódás, hogy egy környezeti, egy társadalmi és egy gazdasági pontrendszer alapján mi megpróbáljuk lepontozni a hitelfelvevő ügyfelet. Ugye, tehát hogyha egy dohánygyár tesz az ő tetőjére napelemet, akkor az plusz pont, hogy a napelemet tett, de az, hogy a dohánygyár, az annyira sok mínusz pont, hogy nálunk nem fog tudni fölvenni hitelt. De lehet, hogy máshol igen. Mert egyébként meg tényleg jó dolog, hogy napelemet tesz a csarnokának a tetteire. Tehát ugye ez egy nagyon nehéz kenyér, nehéz ezeket a pontrendszereket korrektre, jóra megcsinálni. Ezek nagyon sok éve nagyon finomodnak mindenhol. Ebben mi nagyon sok segítséget kapunk a GABV-től, tehát az értékalapú bankoknak az Európai Szövetségétől. Mi vagyunk egyedül magyar bankként ennek tagja, de ezt csak így lehet jól csinálni, hogy folyamatosan finomítjuk a pontrendszerünket, folyamatosan az összes hitelfelvevő ügyfelünket lepontozzuk, és az alapján próbálunk egy olyan színvonalat tartani, hogy olyan ügyfelek kapjanak pénzt, és olyan dolgokra, amiben társadalmilag jó irányba levő ügyeket szolgálunk. Uh-huh.
Mivel, hogy nálatok van ez a know-how, nem elképzelhető forgatókönyve az, hogy mondjuk az OTP-től egyszer hívnak, vagy a Granite Banktól, hogy hát Zsolt, mondjátok már, hogy csináltok, mert mi is így szeretnénk bankolni, és van erre érdeklődés?
Van ennek egy, ugye most, ami most nagyon népszerű, ez az ominózus ESG nevű dolog, ami egy kicsit hasonló, amit azért most már EKB, MNB szinten is támogatnak. Egy picit más irány, és dönten ugye nagyon erre a környezetvédelemi dologra pontos, tehát zöld energia fókuszú egy kicsit az ESG. A mi pontrendszerünk az ugye emiatt a három lábja, tehát ugye van egy társadalmi láb. Tehát csak mondok egy példát, mi ugye hitelezünk Waldorf iskolákat, a közösségi hiteleknél nekünk banktitok alóli felmentésünk van, én elmondhatom azt akár félére pontos összeggel, hogy mi hány forinttal hitelezzük az óbudai Waldorf iskolát, és amikor mi őket meghiteleztük, és ők bejöttek az utcáról, akkor ők már próbálkoztak egy csomó más nagy banknál, akiktől gyakorlatilag azzal küldték el őket, hogy pontosan a A reputációs kockázat miatt nem merik fölvállalni a nagy bankok egy ilyen Waldorf iskolának a hitelezését, azzal küldték el az egyik legnagyobb bankból őket, hogy hát nem merik odaadni ezt a hitelt, vagy amikor majd nem fizeti vissza az iskola a hitelt, és a bank majd a jelzálogát megpróbálja érvényesíteni, akkor itt fognak tüntetni majd a Waldorf szülők a bankszékháza előtt az utcán. És ezzel utasították őket el 10 évvel, 11 néhány évvel ezelőtt az egyik legnagyobb magyar bankból, és akkor jöttek be hozzánk, mi akkor indultunk ezzel a közösségi bank üzletpolitikával, meg azt mondtuk, hogy oké, akkor beletalulunk ebbe az üzletágba. Jelenleg ma Waldorf iskoláknak a számlavezetésében, hitelezésében a Magnetbanknak 90%-os a piaci részesedése, ehhez képest a teljes magyar bankpiacon meg 0,5% a piaci részesedésünk. Tehát, hogy mi kiválasztottunk magunknak jó néhány olyan területet, szektort, ami beleillik ebbe a közösségi banki filozófiába, és azokon a területeken megismertük azokat a hitelfelvevőket, ismerjük az ő igényeiket, és egyébként semmilyen fajta veszteségünk nincs. Tehát soha egyetlen egy Waldorf iskola még nem lett belőle egyetlen egy forint bukott hitelünk se. Uh-huh. Miközben a nagy bankok meg nem vállalják föl, és nem mertek belemenni ebbe a dologba tizenvalahány évvel ezelőtt. Uh-huh. Lehet, hogy ma már egy kicsit másképp gondolják, tehát az ESG azt egy jó dolognak tartom, az hoz új dolgokat, mondom én azt egy kicsit túlzottan zöld energia fókuszú dolognak tartom, mi pedig jobban ezt a társadalmi civil szervezetes fókuszt azért mi jobban visszük talán.
Jó, hogy említetted ezt a 0,5%-ot, mert ennek az etikus hozzáállásnak azért nyilvánvalóan van egy másik oldala, mégpedig a növekedés. Tehát a végtelenségig nyilván, és ezt felvállaltátok feltételezem, és belekalkuláltátok az üzletmenetbe, hogyha ilyen alapon választotok ügyfeleket és befektetési politikát, akkor ott van egy vonal, amin túl nem lehet nőni.
Igen, ezt mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon valószínűleg az embereknek lehet, hogy 2-3-5, de az is lehet, hogy 10%-a erre nyitott, de nagy valószínűség az embereknek a 90%-a ebből a szempontból nem nyitott arra, őt gyakorlatilag csak egyedül az ár érdekli, kvázi, hogy ő milyen. Tehát, hogy nem fog eljönni hozzánk bankolni ezek miatt, a többletértékek miatt. Egyébként meg árban nem vagyunk rosszabbak, mint más bankok, de mondjuk nem viszünk egy teljes szolgáltatási palettát, ugye nálunk értékpapírt nem lehet vásárolni, tehát nem tud az ügyfél részvényt venni, egy nagy bankban nyilvánvalóan ott tud ugye részvényeket is vásárolni, mi csak a teljesen klasszikus folyószámla, betét, hitel, gyakorlatilag ezt a három terméket visszük.
Hogy néz ki egyébként most a magyar banki piac, vagy ez az egész látkép? Itt hallani különféle fúziókról, ugye NER közeli nagyvállalkozók óriás bankjairól, mennyire nehéz ebben a közegben lavírozni?
Nagyon sokat szűkült a piac, tehát itt volt körülbelül egy olyan 6-8 évvel ezelőtt még volt Magyarországon 40 bank, ez tulajdonképpen mostanra egy ilyen 15-20 bankra lecsökkent. Ugye van a 7 nagy bank, Unicredit, OTP, stb. Ezeket így nagyjából mindenki ismeri, és akkor van 7 olyan kis kötőjel közép bank, akiket talán névre nem is annyira ismernek, de ezek között van néhány ilyen, gyakorlatilag hát valamilyen anyaország, Bank of China, tehát ő is, és Magyarországon csak egy kicsi kötőjel közép bank, tehát nem tartozik a nagy bankok közé, és tulajdonképpen igazából, hogyha még őket is levesszük, akkor valami borzasztóan kevesen maradtunk. Kvázi idézőjelben én azt merem mondani, hogy ma Magyarországon a Magnet az egyetlen független bank. Tehát tulajdonképpen igazából három típus van, vagy vannak ugye a külföldi tulajdonban levő bankok, most akkor tök mindegy, hogy Erste Bank, Unicredit vagy Bank of China-ról beszélünk, vannak valamilyen fajta magyar, tipikusan politikai kötődéssel rendelkező bankok, ebből ugye azért a bankholding, Granit Bank beleesik, és tulajdonképpen a harmadik kategória az úgynevezett független bankok, és ebben maradtunk úgy nagyjából szinte egyedül. Aha.
És ez nehéz, vagy ez nehezíti a helyzeteteket?
Van neki szépsége, ugyanis rendszeresen tapasztaljuk azt, hogy tipikusan nagyon sok ügyfél, egyébként nyilvánvalóan ugye nagyon nagy a piaci részesedésünk az ilyen civil szervezetek számlavezetésében is, és egyszerűen érzékeljük azt, hogy vannak olyan szervezetek, akik erre figyelnek már. Ő nem engedheti meg magának, mert egy olyan szintű szervezet, hogy egy külföldi tulajdonú bankba vezesse a számlát, ezt se akarja, nem akar egy politikai kötődésű magyar bankba vezetni számlát, és akkor azt mondja, hogy neki, tehát érzékeljük azt, hogy vannak olyanok, akiknek már tulajdonképpen mi vagyunk a mászt. Tehát, hogy ők már azért jönnek hozzánk, mert mi vagyunk a függetlenek.
És ők érték alapon döntenek ezek?
Ők érték alapon döntenek, nyilván van.
Mennyire jár el az MNB keze, hogyha bírságokról van szó? 2023 elején, tehát idejév elején azt hiszem 50 millió forintos igen. bírságot kaptatok, pár évvel korábban 19 millió forintos bírságot. Ezek ilyen megalapozott dolgok, vagy pedig nem akarom, hogy minősítsd persze, de hogy mennyire szigorú és életszerű ez a szabályozás.
Az MNB gyakorlatilag itt váltott körülbelül egy olyan 3-4 évvel vagy 5 évvel ezelőtt, azelőtt, hogyha, tehát mi nagyon büszkék, nagyon sok évig nagyon hirdettük, és nagyon büszkék voltunk arra, hogy még nem kaptunk bírságot, és ez valami tizenvalahány sok évig igaz volt. Az MNB a határozatban figyelmeztetett, felszólított, hogy javítsuk ki, meg stb. És ők tulajdonképpen igazából egy ilyen 3-5 évvel ezelőtt váltottak, és azért, hogyha valaki belenéz és elolvassa, akkor azért az OTP-től kezdve, sőt, még a bankholding és most kapott pár hete, tehát minden bank, az Erste, most bírságolták meg a K&H bankot, szintén pár hete, tehát hogy gyakorlatilag nincs olyan magyar bank, akit, hogyha beírod a nevét és rákeresel, hogy bírság, akkor a Google azért ne köp neki annak a banknamorról is egy valamekkor összegű bírságot. Tehát én ebben azt gondolom, hogy mi beleesünk egy átlagba. Nem gondolom, hogy az MNB minket többet vagy jobban bírságolna, minket is, meg a nagy bankokat is bírságol. Az sajnos egy különbség, hogy egy K&H-nak, itt most pár napja megbüntettek 20 millió forint, vagy egy OTP-nek, tehát neki 20 millió forint bírság, az nem ugyannyira fájdalmas, mint nekünk 20 millió forint bírság, mert az ő üzemmérete az sokkal, de sokkal nagyobb. Tehát nekünk ezek a 10-20 vagy akár 50 millió forintos bírságok nagyon-nagyon fájnak. Nagyon-nagyon rossz, nyilvánvalóan nagyon megteszünk mindent, a kollégáim is. Egy ugyanakkor összegű bírság egy nagy banknál az egy sokkal kisebb tétel az ő rezsijében.
Tehát nincs a mérleg főszekhez igazítva.
Nincs. Mi elkövetjük ugyanazokat a hibákat, mint egy OTP, mi ugyanúgy kapunk egy 20-30 vagy 50 milliós bírságot, és ők is kapnak egy ugyanekkor összegű bírságot.
Mint a gazdaságot nálamnál sokkal-sokkal jobban ismerő ember, kérdezlek, hogy hova tart Magyarország szerinted? Hol leszünk 5 év múlva? Most egyenlően csak gazdaságilag.
Hát ezt nagyon nehéz belőni. Mi látunk nagyon jó jeleket is, de nyilvánvalóan mi is vannak félelmeink és érzékelünk rossz jeleket. Azok a szektorok, amiket mi hitelezünk, ott mi azt gondoljuk, hogy ezek jók, ugye, tehát most tényleg a napelem szektorban ott vagyunk, oktatási iskola szektorban ott vagyunk, stb. Ezzel együtt gyakorlatilag, tehát hogy most Magyarország vajon lemarad-e vagy sem, ugye tényleg irgalmatlan nagy volt nálunk az infláció, azt azért be kell valljam, én nem vagyok egy gazdasági szakember, tehát nekem informatikus az alapdiplomám, ami ez a banküzemhez nagyon jól passzol, tehát én most nem tudok egy olyan gazdasági értékidetetet mondani, hogy akkor most a magyar GDP vajon miért van lemaradva, miért ilyen, miért olyan. Kicsit inkább csak amiket egy napi banküzembe tapasztalunk, azt tudom mondani. Megvan a kiedve jelenleg az emberek és az ügyfeleink. Tehát most ott mindenki egy ilyen összerántotta magát.
Mert hogy nem tudják, hogy mi lesz.
Nem tudják, nagyon nagy a bizonytalanság. Tehát annyira nagy lett az infláció, hogy abból már az emberek elkezdtek nem megvenni a terméket a boltokba. Ha az emberek nem vették meg a terméket a boltokba, akkor nem lett meg a nagy áfabevétel, mert ezért így az államnak ott van egy óriási áfabevétel. Azzal, hogy nem lett meg az államnak az áfabevétel, azzal elszállt a költségvetési hiány, és benn vagyunk egy ilyen,
hát
egy negatív spirálba benn vagyunk. Tehát ebből nagyon jó lenne, ugye a közgazdaság elemzők azt mondják, hogy azért 2024-ben lesz GDP növekedés, azért az nagyon-nagyon jó lenne, mert 2023-ban nem lesz, nagyjából ezt azért így lehet látni.
Aha. És hogy fog kinézni a világ? Most egy kicsit, hogy nyissunk a fókuszon, vagy a zoomoljunk ki egy kicsit. Merre felé haladunk? Az én igen? meggyőződésem az, hogy nem jó irányba, tehát rakjuk a szenet abba a mozdonyba, ami nagy sebességgel rohan a szakadék felé, ahogy én látom, ha csak a környezetvédelmet és a bolygó állapotát nézzük. Te mit gondolsz, hogy hogyan látjátok?
Hát az, hogy ilyen gyakorisággal, ilyen méretű válságok jönnek, ez borzasztóan rossz jel. Tehát ugye 2008-ban volt egy pénzügyi válság, aztán 2020-ban volt egy Covid-válság, most 2022-23-ban lett egy inflációs válság, és egy ugye orosz-ukrán háború válság, ezen belül ugye gázellátási válság, stb. Tehát a válságoknak a gyakorisága és a darabszáma, és az ebből fakadó gigaméretű kilengések, mert azért az a 2008-as forintos válság is nagyon-nagyon kemény volt. Tehát hogy most tényleg az, hogy Amerikában pár jelzálog hitelező egy kicsit csalt, és ott a subprime hitelekbe betolták azért a szart is, meg minden, és akkor ebből nekünk Magyarországon egy akkora baj legyen, hogy 2009, 10, 11, 12-ben 3-4 éven keresztül leállt Magyarországon a teljes hitelezés, az egész bankszektor, mindenki csak nyalogatta a sebeit. Tehát, hogy nagyon furák ezek a válság dolgok. Nem tudom sajnos, hogy én nem látok rá, hogy ezeket mennyire gerjesztik hivatalosan, mennyire van ebbe benne a nagy politika, nagy, igazán nagyon nagy háttérpolitika, hogy ezek a válságok vannak. Erről nem tudok véleményt mondani. Az, hogy ezek ennyire nagyokat ütnek, tehát a COVID is a maga szintjén óriási ütött, ugye óriási munkanélkülség, óriási ellátási lánc problémák, és ez a mostani inflációs plusz ukrán háborús válság is egy másik irányba irgalmatlan nagyot üt Magyarországon. És hogyha megnézzük tényleg ezeket a GDP növekedési grafikonokat, akkor nagy lágyból azt látjuk, hogy 2008-ig is szép egyenesen ment a magyar GDP, aztán leesett a 2008-as válságba, ilyen 2-3-4 évig teljesen szinte vízszintes volt, majd megint egy gyönyörű teljesen egyforma egyenessel 2012-től 2020-ig ment fölfel a magyar GDP, majd megint a COVID válságban marha nagyot leesett. És akkor most megint, hát ugye 2023-as év is szerintem egy ilyen nulla vagy maximum fél 1% környéki GDP növekedéses év lesz. Tehát gyakorlatilag tényleg így lehet látni ezeket a borzasztó romboló hatásokat, hogy rajta voltunk egy olyan növekedésen, ami mindenkinek jó volt, akár 2008 előtt is, vagy 2020 előtt is, és utána beütnek ezek a különböző válságok. Nem tudom, hogy ebbe mennyire mondom, tehát arra nincs rálátása, hogy ez mostan vajon mennyire tudatos, mennyire van valamilyen nagy hatalmi politikai érdekek által generálva, de van. Azt látjuk és éljük.
Hát a jelek minden esetre nem túl kedvezőek.
Igen, azért mondom, az, hogy ennyire gyakran, ennyire nagy méretű, és ennyire az egész világot, és a gazdaságot, és az emberek életét deformáló válságok vannak, ez nagyon-nagyon rossz hír.
És mi a B-terv? Hogyha itt, mit tudom én, kifullad minden, kipukkad a hitelezési lufi, nem tudom, beszennyeződik az összes víz, mi lesz?
Valahogy az emberek azért valahogy akarnak majd élni. Tehát az emberiség valahogy saját magát mindig megszervezte. Tehát nekem van kis saját B-tervem, én most ugye vidéken borzasztóan nem értek a mezőgazdasághoz, de vettem ilyen különböző kisebb földterületeket, és egy ilyen fesztivál szervezés, meg egy ilyen permakulturális mezőgazdasági gazdálkodásba belekezdtem. Szóval saját B-tervem az, hogy lesz saját paradicsomom, és saját cukkinim meg egyebek, és mindezt nagyon fenntartható módon a vízzel, ilyen nagyon-nagyon óvatosan és jól gazdálkodva. Szerintem a víz lesz a jövőnek az egyik ilyen legnagyobb erőforrás problémája. Tehát itt szerintem az igazán nagy háborúk mához 10, 20, 30 vagy 50 év múlva már a víz körül fognak fordulni.
Mondhatjuk azt, hogy Fáy Zsolt akkor egy prepper? Lehet így?
Hát azt mondom, hogy van egy kicsit egy ilyen hippisebb, igen, prepperesebb énem, amivel úgy készülök a legrosszabbra is, de hát ez most csak egy ilyen nagyon-nagyon friss dolog az utolsó 2-3 évben. Én Tőzsgyökeres budapesti vagyok, és a COVID alatt nekünk volt Balatonon egy nyaralónk, és akkor oda leköltöztem, és akkor így félig meddig így leragadtam, és akkor ott már a Balaton mellett, akkor már elkezdtem ilyen kisebb területeket is vásárolni, úgyhogy kicsit próbálok picit nem budapesti lábbal és budapesti fejjel gondolkodni, és megmondom őszintén, iszonyatosan élvezem. Én itt Budapesten nem állok neki biciklizni, mert zsúfolt az autók, büdös minden, és ott megírom a mennyiséget biciklizek, egész gyerekkoromban is mindig bicikliztem. Tehát vannak jó dolgok, amiket szeretek, és itt Budapesten így kijött az életemből, és leköltöztem vidékre, és ott meg visszajött az életembe. Tehát, hogy van ennek azért jó része.
És milyen zenét hallgatsz? Ezt csak azért kérdezem, mert az a fesztivál, amiről szó volt, nekem volt szerencsém ellátogatni oda a nyár folyamán, a birtokotokon, ha lehet ezt mondani, ott szerveztétek meg.
Igen, hát lehet, hogy nagyon ciki, de hát egyszerűen nagyon szeretem az elektronikus zenét. Ez van, most ez lehet, hogy valakiknek nem passzol össze az, hogy bankelnök nem a zeneakadémiára jár koncerteket hallgatni, de
egyszerűen... De jó kis go-trance az jöhet.
Igen, egyszerűen ezt így hozta az élet, ez így alakult. Psytrance, Goa, tudjuk, hogy az elektronikus zenének sok különböző irányzata, tulajdonképpen igazából az EDM-ből már kicsit kinőttem, és helyette inkább már annál azért kevésbé hatásvadászabb zenéket próbálok hallgatni, és akkor ez odáig fokozódott, hogy a fiamnak a baráti köre az egy ilyen főleg DJ-kből álló kis baráti kör, és akkor ők azt mondták, hogy akkor az a terület, amit mi Lengyel Tóti mellett vásároltunk, egy ilyen kék tó nevű kis horgásztó és egy hozzátartozó kis terület, hogy akkor ők oda szerveznek egy mini fesztivált, és akkor én mondtam, hogy szerintem ez a világ legjobb dolga, csináljuk. úgyhogy ott most volt tavaly nyáron egy fesztivál, ez a Manász...
Idén.
Bocsánat, idén nyáron, idén nyáron volt ott ez a Manász fesztivál dolog, ami hát most egy 300-400 fő volt ott, tehát ez egy nagyon picike fesztivál volt, de ahhoz, hogy egy első fesztivál nulláról tényleg az egészet 5-6 ember szervezte egy másfél-két hónapig, és ott volt 400 ember, egy gyönyörű helyszínen, szerintem maga az egész helyszínek van egy ilyen természet, misztikus helyszín, tehát hogy bárki oda megy, mindenkinek így leesik az álla, hogy tó, erdő, stb. Minden, tehát ilyen nagyon gyönyörű, és oda bevinni ezeket az elektronikus zenéket, szerintem egy nagyon jó dolog volt.
Abszolút, és egyetértek, és nagyon tetszett, hogy megpróbáltatok visszahozni azt a fajta spiritualitást, ami az igazi Goa Trance-t jellemzi. Tehát volt ott mandalaépítéstől kezdve minden. Igen. És ez utalna a következő kérdésemre, hogy itt felvételen kívül beszélgettünk. Azt mondod, hogy több évtizede jógázol már.
Így van.
És tudom rólad, hogy elég fogékony vagy a spiritualitás és a különféle önfejlesztő irányzatok iránt. Hogyan fér ez össze benned a bankban dolgozó, egykori informatikus, bankelnök, és a spirituális ember, ez egy ilyen, megint csak egy kicsit ilyen oxymoronnak tűnik.
Igen, hát ez egy nagy belső út volt, azért én is klasszikusan indultam, tulajdonképpen workaholic voltam, nagyon sokat dolgoztam, stb. És 2001 augusztus első napjában megszületett a harmadik gyerekem, egy kislány, és akkor ott egész augusztusban otthon maradtam a feleségemmel, ott voltam a gyerekkel, és amikor ott szeptemberben vissza kellett volna menni dolgozni a szokásos napi 12-14 órára, akkor éreztem, hogy ez most úgy nekem, hogy nem megy. És akkor és ezzel teljesen egyszerre véletlenül egy barátom pont akkor elhívott egy jógatanfolyamra. tehát megszületett a lányom ott 2001 augusztusban, és én meg elkezdtem jógázni, és akkor eszélyeztem, hogy én nem megyek vissza ebbe a workaholic napi 12-14 órába, hanem akkor elkezdtem sokkal jobban figyelni az időbeosztásomra, de egyszerűen le kellett csökkenteni az üzleti tárgyalások darabszámát, és azt az időt jógázással kellett eltölteni, tehát egyszerűen fontos jó döntéseket kellett hozni, és én azt gondolom, hogy azt a méretű stresszt, amivel azért ez a mai gazdasági világ és a bankszektor, és ez a tényleg válságok által irgalmatlanul felkorbácsolt pénzügyi világtenger hoz, abban a mi picike kis magnetbankos hajónk, hogy az a mai napig vízfelszín fölött van, és egészségesen jó vitorlázattal, jó állapotban tudunk hajózni, abban azért nagyon benne van az, hogy én vagy reggelente, vagy este jógázom, a jógázásomnak a végén egy 20-30 percet fél lótuszba vagy lótuszülésbe beülve meditálok, légzőgyakorlatokat csinálok, stb. És szerintem ott én ezt a stresszt valahogy el tudom engedni, és át tudom dolgozni. Tehát, tehát egyszerűen...
A párod is nagyon fogékony, igen, erre, ugye?
Tehát igen, és akkor még... a feleségem, ő pedig gyakorlatilag elkezdett pszichológiával foglalkozni, és én ma már azt mondom, hogy tulajdonképpen igazából bármilyen párkapcsolat, vagy bármilyen emberi kapcsolat szerintem nem nagyon menedzselhető anélkül, hogyha nem fejlesztjük magunkat. És akkor ő behozta az életemben azt, hogy járjak el én is különböző ilyen kurzusokra, és akkor bodywork, pszichodráma, stb. És akkor elkezdtem ezekre a kurzusokra járni. Nyilvánvalóan, hogy ezek is nagyon sokat alakítottak rajtam, nagyon sokat alakítottak a párkapcsolatomban, nagyon sokat alakított a gyerekeim levő kapcsolatom, de még akár az üzleti életbe levő kapcsolatom is, ahogy én gondolkodok, ezek a fajta személyiségfejlesztő technikák és kurzusok is nagyon sokat hoztak.
Ezeket át lehet ültetni egyébként a bank életébe? Tehát csináltok mondjuk olyan kurzusokat a bank égisze alatt, mondjuk egy bodywork kurzus a Magnetbankon belül?
Ugye a Magnetbank épületében az András úton van egy magnetközösségi ház, aminek az alapötletét szintén egyébként a spanyol hozzánk befektető közösségi banktól hoztuk, és a Magnetbank épületében, a magnetközösségi házban mi bizonyos alapítványoknak teljesen ingyen adunk termeket. Ma például mai napon jelenleg egy WWF-es kurzus zajlik, de hogyha bejön egy jogatanár, akkor neki valószínűleg kedvezményes áron szintén adunk termet. Tehát vannak olyan célok, amikor teljesen ingyen van, amikor kedvezményes áron van, amikor piaci áron biztosítunk ott termet különböző szervezeteknek, embereknek, dolgoknak, olyanoknak, amik nyilvánvalóan illeszkednek a banknak az értékrendjéhez. Tehát teljesen politikamentesen csináljuk ezt, ugye politikai dolgoknak nem nagyon adunk helyt, nem akarunk abba belekapcsolódni, hanem olyanokat akarunk adni, és ugye nekem ilyenkor a legnagyobb visszajelzés az, amikor Balatonon jön hozzám egy ilyen kerti karbantartó valaki, és akkor ottan dolgozik, és akkor bemutatkozok neki, és akkor mondja, hogy jó, akkor valószínűleg megnézed engem a Google-on, és akkor mondja másnap, hogy hát ő a Magnetbanknál vezeti a számláját, mert 10 évvel ezelőtt ott részt vett egy olyan kurzuson, ami neki az egész élete szempontjából game changer lett. Tehát ott neki megváltozott az élete azon a magnetközösségi házban levő kurzuson, és akkor azt mondta, hogy igen, hogy ez a bank helyt ad ilyen kurzusoknak, akkor én abba a bankba oda fogom hozni a bankszámlámat is.
Ez jó pofa.
Tehát, hogy ennek van addicionális üzleti haszna ezeknek a fajta dolgoknak, és nyilvánvalóan ezért nagyon-nagyon jó ez a fajta felállás, hogy a Magnetbank és a Magnetközösségi Ház így egy épületbe tud működni.
Melyiket választanád, hogy leválasztanák rólad a Magnetbankot, vagy leválasztanák rólad a spirituális énedet?
Hát én ma már ezt egyiket se tudnám valahogy elképzelni. Nyilvánvalóan azért valamennyire azzal kell gondolkodni, hogy azért 56 éves vagyok, nem biztos, hogy 60 sok, vagy 70, vagy 80 évesen is én még bankelnök akarok lenni, tehát szerintem itt nekem egy 5-10 éven belül azért reális gondolkodás, hogy én már valamilyen fajta visszavonultabb, nyugodtabb dolgot szeretnék csinálni, valószínűleg még sokkal többet fogok jogázni, vagy fesztiválokra járni, vagy valami egyéb, és abban maradék mondjuk, hogy 5-10 év, ameddig még a bankot is vezettem valószínűleg, addig meg azt gondolom, hogy ez a kettő már együtt fog maradni, tehát nem hiszem, hogy ez most már szét fog válni rólam, és csak az egyik énem lesz meg.
Mi az, amit elfelejtettem megkérdezni, és szívesen elmondanád?
Tehát a Magnetbankkal is mi valami olyasmit próbálunk csinálni, ami különleges és megkülönböztet minket a többi banktól, és ezzel a picike Manasz Fesztivál dologgal is, tehát ezzel az egész fesztivál dologgal is egyébként nagyon-nagyon sok embert, nagyon-nagyon nagy élmények érnek, de utána nem nagyon tudják ezeket feldolgozni. És mi egy olyan fesztivált céloztunk meg, ahol mi ezeket a fajta élményeket, amik érik az emberek, nagyon sokan egy fesztiválon kim vannak a természetben 3-5 napig, és utána ott eldöntik, hogy igen, ott hagyom a munkahelyemet, vagy elveszem feleségül a páromat, vagy mit tudom én. Tehát nagyon fontos, nagy döntéseket hoznak meg emberek, és mi szeretnénk ott is valami olyasmit csinálni, hogy valahogy amikor vége van a fesztiválnak, akkor egy ilyen csoportterápiás technikákkal, akár csak egy órára beülni egy terembe, tehát most nem fogjuk neki ottan a teljes pszichológiai személyiség problémáját megoldani, de azzal, hogyha beülhet egy fesztiválnak a végén egy csoportterápiás terembe 10 másik emberrel egy 2-3 órára, és ottan ő elmondhatja, hogy milyen élmény érte, ebből milyen dolgokat akar, hogyan változtatni esetleg az életen, akkor ott egy megfelelően terapeuta, ebben ő nagyon komoly segítséget fog tudni kapni. Tehát, hogy tényleg valahogy azt mondom, hogy valamilyen fajta úttörő alkat így elveszett bennem, tehát ezt a bank dolgot is megreformáltuk, egy átlagos, teljesen normális kereskedő banknak a vezetése marhára nem érdekelne. A Magnetbanknak a vezetése ezzel a fajta közösségi banki üzletpolitikával irgalmatlan érdekel. És nagyjából valami nagyon hasonló kezd itt ebben a fesztiválos dűben is kiformálódni. Tehát egy teljesen átlagos könnyűzenei fesztiválnak a megszervezése nem érdekel. De azt, hogy az a Manasz Fesztivál, amit csináltunk, volt egy tibeti mandalaszórás. A tibeti mandalaszórás után van egy elmúlás szertartás. 3 napon keresztül irgalmatlan sok ember szórta a homokot, és fölépített egy tibeti mandalát, ami utána körülbelül 3 perc alatt össze lett söpörve, és utána azt az összesöpört homokot mindenki megfoghatta. és mindenki csinálhatott saját magának egy mini elengedés szertartás, és azzal, hogy akkor most mi is az, amit én saját magam az én életemben el kell engedjek, igen, erre gondolok, és erre a gondolattal együtt fogom, és azt az összesöpört mandala homokot bedobom a tűzbe. És ez már azt mondom, hogy na igen, ez ilyen nem nagyon van más fesztiválokon, nálunk ugye volt ilyen is, és hogy így már engem nagyon érdekel ennek a fesztiválnak a megszervezés és a felfuttatása, és nyilvánvalóan hogy a menedzser képességeimnek a ebbe való belefolyatása is.
De akkor megint oda lyukadunk ki, hogy ezzel megint azt vállaljátok, hogy nem tudtok a végtelenségig nőni, tehát a manaszból nem lesz egy ozora, vagy nem tudom, ez valami megafesztivál, mindig megvalad ilyen pici családias valaminek.
Igen. Most tényleg rendeztünk egy ilyen 3-400 fős fesztivált, ez valószínűleg jövőre már egy ilyen 1500 főre fel fog nőni, és nagy valószínűséggel mi azt gondoljuk, hogy ennek ott olyan 5000 fő körül, mi ott biztos, hogy akarunk szabni egy valamilyen fajta maximumot. A hely is körülbelül a méret alapján is arra jó. Egy 5000 fős fesztiválon van három könnyűzenei színpad, odamész, hogy megvan a megfelelő zenét, és hogyha odasétálsz egy színpadhoz, akkor ott meg fogod találni a barátaidat. Egy ilyen 30-50 ezer fős fesztiválon ott olyan mennyiségű ember van, még ha el is találod, hogy melyik színpadnál vannak a barátaid, nem fogod őket megtalálni, mert akkor a tömeg van. Tehát, hogy
az garantált.
Tehát, hogy kis fesztivált akarunk csinálni, és nagyon sok egyéb ilyen addicionális értéket akarunk belehozni.
Nagyon szépen köszönöm, ez remek zárszó volt. Fáy Zsolt volt a vendégünk, a Magnet Bank elnöke. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
Köszönöm én is.